legértékesebb két csoportja Radnóti Miklós publicisztikájának a tárca, valamint a bírálatok egy jelentős része, amennyiben ez a következetes, határozott esztétikai értékrendre alapozó karakter érvényesült. Itt tulajdonképpen egy Arany Jánosi örökséget folytatott ebben. És megint csak lehetne még külön a nagyszámú bérállatainak a különböző csoportjairól beszélni. Itt egyetlen egyet említenék meg ebből. Abból a szempontból fontos, hogy a 30-as évek feminista irodalmának, akkor még nem így hívták, hanem asszonyirodalom, szintén Schöfflin Aradár fogalmazását átvéve, tehát a feminista irodalom értékeléséhez, recepciójához milyen különleges színekkel járult hozzá Radnóti. Ugyanis megfigyelhető, hogy bírálatainak nagy része, minden harmadik, negyedik, inkább minden negyedik bírálata valamilyen női író vagy női költő munkájának az értékelésével, munkájának az értékelése volt. És igyekezett apránként részben a Kafka Margit költői fejlődése során már feltárt asszonyi és művészi tulajdonságokat összegezni, illetve ezeket gyarapítani. És hát én magam szinte egymáshoz olvasva ezeket a jelzőket, vagy jellemzőket, mint egy tucatnyi olyan karaktervonást fedeztem fel Radnóti bírálataiból, amely az asszonyirodalmat, idézőjelben asszonyirodalmat oly mértékben értékeli, vagy tudósít arról, amennyiben még a 19. század végi örökséget is magáénak vallja, és mintegy már előkészíti a II. Világháború után jelentkező Nemes Nagy Ágnes, mint mondjuk úgy a feminista művészet, a női költészet első jelentős képviselő. Bár nagyon érdekes, hogy Hajnal Anna, aki szintén ebbe a sorba illeszthető, Hajnal Anna költészetét a legmesszebb menőkig elismerte. Tulajdonképpen, hogyha összekívánnánk szedni, hogy mi is jellemzi a női irodalmat, ugye ezt a női szerepekből, sorsküldetésekből, vállalásokból is vezeti le, tehát itt is az életből, de csak akkor veheti figyelembe Radnóti az élet sajátosságokat, hogyha formai, nyelvi szinten olyan minőségű produkciót hoztak, amit értékelni lehet. Megállapítja több helyen, hogy a hamis érzelmesség nem tartozik hozzá az asszonyi minőséghez. Tehát itt az érzelmességet azt lehet jól és rosszul bemutatni, és az teljesen mindegy, hogy férfi vagy női költő munkájában mutatkozik meg ez az érzelmesség. Viszont különböző ilyen dinamikus ellentétpárokat alkotott, amelyek gyakran akár harcolhatnak is egymással, például a fegyelem és az érzékiség, az ösztönös tudás és a lelki emelkedés képessége, a részletező megfigyelés, ugyanakkor a kozmikus távlat is, az indulat és a rendteremtés kettőssége, a szemérmesség motivuma is megjelenik. Mindezen ellentéteken belül, vagy ellentétek között az egyensúlyteremtés képessége. Aztán a számadásra való hajlandóság sokkal erősebben és őszintébben, mint a férfiaknál. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk én nem foglalkozom egyébként ezzel a területtel, de mondjuk a két világháború közötti feminista irodalom recepciójával, befogadásával, értékelésével foglalkozóknak talán adhat támpontokat Radnóti Miklós kritikájának sokasága.
Említetted, hogy az öninterjú az egy, akár egy külön misét is megérdemel. Miért érdekes ez?
Kétféleképpen emlékszik Radnóti, pontosabban egyféleképpen emlékszik Radnóti erre az írásra, amely ellentmond annak, hogy milyen körülmények között került ez elő. Nos, arról van szó, hogy 1934 végén az akkor indulni kívánó könyv című folyóirat szerkesztője, egy bizonyos Gerhauser Albert kért tőle egy interjút, de úgy, hogy írja meg Radnóti a válaszokat, és majd a kérdéseket gyártja hozzá. Ez 1934 karácsonya környék, december közepén született az írás, és nem tudott megjelenni a 70-es években Radnóti Miklós összegyűjtött műveiben, mert ezt csak jóval később a Tiszatáj című folyóirat adta közre. Budai György grafikus művész, szintén barátja volt Szegeden Radnótinak, Budai György grafikus művész hagyatékából került elő ez a kézirat, és ebben Radnóti a bevezetőben azt írja Gerhauser Albertnek, hogy kedves Bercikém, itt van a kért interjú, néhány helyen odaírtam a kérdéseket is, ahol hiányzik, azt egy kérdőjellel jelöltem, oda majd írjatok valamit, és arra is felhatalmazza a szerkesztőt, hogyha valami nem jó, akkor húzzátok ki. Na most a naplójában 1941-ben 41-ből olvasható nagy része ennek az öninterjúnak, úgy, hogy régi papírok között kutatva, hivatalos iratokat keresve, amit természetesen nem talált meg, rábukkant korábbi fogalmazványaira, többek között erre az interjúra is, és azt írja, hogy ha jól emlékszem, 1934 elején egy folyóirat küldött el nekem írásban kérdéseket, amire én válaszoltam. Tehát nem így történt a dolog, hogy kérdéseket megkapta és ő válaszolt, hanem felmerült a lehetősége, hogy be tudják mutatni a Radnóti életét és addigi pályafutását, és ehhez készült ez az úgynevezett öninterjú, többet is adva, mint amit a szerkesztő várt volna. Tehát utólag kellett volna ebből egy interjút kreálni. Tehát ennek a 34 végi dátumnak abból a szempontból volt jelentősége, hogy nyomdában volt éppen Budai György, az említett Budai György fametszeteivel, a 35-ben megjelenő Újhold című új Radnóti kötet, és ennek szerettek volna reklámot, hírverést csinálni. Radnóti felmérte jól, hogy az interjúnak megvan az a szerepe is, hogy az interjú alany, ha nem kritikai interjúról van szó, természetesen, hogy az interjú alanya a lehető legjobb képet mutassa önmagáról. Ha panaszkodik, akkor rokon szenved kíván maga mellé állítani. Összegezni tud, fontos kérdésekre ki tud térni, és egy jól időzített interjú megjelenése után befolyásolni fogja a szóban forgó produkcióról alkotott véleményeket is. Tehát mintegy elő tudja majd készíteni a kritikai fogadtatást is. És ebből a szempontból érdekes megfigyelni, hogy mit tartott fontosnak kiemelni ebben a vázi beszélgetésben Radnóti, hiszen teljesen rá volt bízva, hogy mi jelenik meg az interjúban, ami, mint említettem, nem jelent meg végül, mert talán be sem indult a folyóirat, és ő itt egy nagyon fontos momentumra, több fontos momentumra kitér. Ennek az egyike az, hogy amikor visszatekint a pályaválasztására, akkor azt írja, vagy azt mondja, illetve írja, hogy féltettem a költőt az élettől. Élet és művészet kapcsolata, amiről beszéltünk, megint párhuzamban van. Ezért döntött úgy, hogy tanár szeretne lenni, tanári katedrát soha nem kapott egyébként, tanár szeretne lenni, mert itt talán nem fog elsikkadni a költő az életben. Aztán másik kiemelt pont a nemzedék kérdése. A nemzedék kérdésével nagyon gyakran foglalkozott kritikáiban és naplójában is. A nyugat harmadik nemzedékét egyébként nem kevés öntudattal Radnóti 34-ben Radnóti nemzedéknek tartotta. Végül is nem Radnóti nemzedék lett, mert Radnóti tulajdonképpen különálló és teljesen egyéni utat bejáró költő volt, annak ellenére, hogy a nyugat harmadik nemzedékének jeles tagja, ugyanúgy, ahogy Vörös Sándor, Zelk Zoltán, Vas István, meg még sorolhatnánk az említett Hajnal Anna is. Panaszkodik ebben, 34-ben még a Babitssal való békétlenség időszakát éltük, többek között nehezményezi, hogy hiába jelölték, de a Baumgarten díjat mégsem kapja meg. 3 évvel később amúgy megkapta. Akkor pedig a díjkuratóriumát támadták névtelenül azért, hogy miért Radnóti kapta meg, amikor szociálisan jobban rászorult emberek is vannak. Mert a Baumgarten díjnak volt egy olyan üzenete is, hogy nem csak a kimagasló írói és költői teljesítményeket ismerték el, hanem azok közül is azok kapták, akik anyagi helyzetük síralmos volt, amiatt jobban rászorulnak. Mert ez díjazással, pénzutalommal is járt. És itt is negyedik momentumként az öntudatos és a költői fejlődésében bízó Radnóti jelenik meg. Külön beszél a cím szimbolikus jelentőségéről, hogy újhold, az újhold csak növekedni fog.